mindig az történik, amit Isten akar. Tehát akkor egyáltalán mit is jelent Isten uralma? Hogy van olyan valami a világban, vagy az életben, akkor ami ezek szerint ki van vonva az Isten uralma alól? Hogy lehet ez? És hát igen, az Isten uralmának végül is az embernek a szabadsága szab határt. Az ember szabadságát Isten olyan nagy dolognak tartotta, hogy hát még azt a kockázatot is vállalta, hogy esetleg az ember ott a saját szabadsága területén nem azt teszi, ami az Isten akarata. És azt mondta erre az Úristen, hogy hát nem olyan nagy baj ez, hát baj, de mégis nagyobb érték az embernek a szabad odaadása, szeretete, emberi kapcsolatokra való képessége, mint az, hogy esetleg hát majd a szabadságában hibákat vagy bűnöket is elkövet. Érdekes ez, hogy Isten valahogy ilyen nagyvonalúan el tudja fogadni azt, hogy az ember, a teremtménye, az ellentmondjon neki, vagy az ő uralmának, hát határt szabjon. Ugye a példabeszédekben, Jézus példabeszédeiben, különösen ebben a két mai példabeszédben megjelenik az embernek ez a problémája, hogy lehet az, hogy Isten országa kicsi? Hogy lehet az, hogy nem érvényesül minden korlát vagy ellenállás nélkül? És hát ez meg is zavarja az embert, még azt is, aki hát valamiképpen ragaszkodni akar Isten országához, hogy lehet az, hogy hát nem jut uralomra mindenestől a jó, vagy az, amit Isten akar. Talán valamit mi félreértünk, talán a többieknek van igaza. Hát nagy kérdések ezek természetesen. Tehát Jézus ezekben a példabeszédekben tényleg sok oldalról körüljárja az Isten országának a kérdéskörét. Na most milyen témák szerepelnek még ugye ebben az Isten országáról szóló nagy beszédben? Hát természetesen valamiképpen az, hogy az embernek van lehetősége dönteni. Tehát akár a magvető, akár a búza és a konkoly példabeszéd, az nem egyszerűen beskatujázni akarja az embereket, hanem hát azzal a szándékkal mondja Jézus, hogy mindenki váljon jó maggá, vagy jó földé, és ezek szerint, hát igen, itt az ember döntésén múlik, hogy a maga életében, a maga családjában, közösségében, hát hogyan építi ezt az Isten országát. Ő rajta múlik, ő rajta áll, vagy bukik. Ő a megvalósítója az Isten országának. Nem hull az ölünkbe, nyilván ez azt is jelenti. És persze az is megjelenik aztán ezekben a példabeszédekben, hogy ennek az Isten országának a fölismerése, meglelése, ez öröm az ember számára. Ugye erről volt szó a vasárnapi evangéliumban, a kincs és az igaz gyöngy példája. De valahogy érdekes az, hogy utána Jézus mégis elmondja a halak a hálóban példabeszédét, vagyis azt is kifejezésre juttatja persze, hogy az Isten országának a meglelése, azért ez nem egy ilyen szerencsekérdés, vagy nem kevesek megszállottsága, akik hajlandók egy igaz gyöngyért mindenüket ugye eladni, és hogy azt megvegyék. Hát más is látta azt a gyöngyöt a kereskedőnél, de nem tulajdonított neki egy ekkora fontosságot. Tehát, hogy Jézus ezekkel a példabeszédekkel kicsit, ami félreértésre adna módot az egyik, azt valamiképpen tovább fűzi a következő példabeszéddel, és akkor ugye a hét közül az utolsó, ez a halak a hálóban, az pedig hát pont azt mutatja meg, hogy valójában ez az Isten országa mindenkit át akar ölelni, mindenkit magába akar foglalni, mindenki meg van ide hívva, és hát valamiképpen az ember döntésén múlik az, hogy hát a jók vagy a hitványok közé kerül. Tehát valamiképpen ebből a nagy beszédből hallottunk ugye most egy részletet, a hét példabeszédből kettőt, a mustármag és a kovász. Ugye látszólag eléggé hasonló a két példabeszéd, tehát az egyik, hogy mind a kettő kicsiny. A mustármag a többi maghoz, vagy a földhöz képest, amiben elvetik, ahhoz képest hát jelentéktelen, és ugyanígy a kovásznak is hát viszonylag jelentéktelen a mennyisége, amit belevegyítenek, ugye azt mondja Jézus, hogy három véka lisztben, három véka liszt, hát nagy mennyiségű lisztben. És mégis kifejti a hatását. Tehát, hogy Isten országa mindig kicsinnek fog mutatkozni. És aztán Jézus ugye egy következő nagy beszédében azt mondja, hogy hát ha valahol azt mondják nektek, hogy itt van, ott van, hát te rohanjatok oda. Hát az Isten országa az itt a földön mindig ilyen törékeny lesz, vagy kicsiny lesz, mi rajtunk múlik a védelme, vagy a kibontakozása. Tehát nagyon hasonló a két példabeszéd, akkor miért mond el Jézus kettőt? Nyilván azért, mert mindig érdemes elgondolkoznunk a nüansznyi különbségeken. Vajon miben más az egyik, mint a másik, és miként egészíti ki akkor a második, mondjuk az elsőnek a mondani valóját. Nyilván a mustármag az önmagában lesz nagy fává. Ez is egy szép kép természetesen. Az Isten országa majdani kibontakozását és mostani kicsinségét, hát ugye nagyon kontrasztosan bemutatja, de mégiscsak valamiképpen akár azt is sugallhatná, hát hogy az Isten országa az egy-egy ilyen szépen nagyra növő fa, és ezzel szemben ugye a kovász az pedig azt mondja, hogy el is tűnik a kovász a lisztben, de mégis áthatja az egészet. Tehát, hogy ez az eltérés a két képben, hogy az Isten országának a működése az ezek szerint a második példabeszéd, a kovász és a liszt hasonlata szerint, ugye nem az, hogy legyen egy ilyen fa, amit megcsodálunk, hogy hú, de szép ez az Isten országa, és hát de szép ez a kert, hogy ez ebben itt áll, és hát akkor, hogyha messzire megyünk, akkor találunk egy másik ilyet, hanem hogy valamiképpen Jézus úgy képzeli el az Isten országát itt a földön, ami hát szépen lassan, fokozatosan áthatja és átalakítja az egész emberi életet, illetve hát persze ilyen szempontból gondolkodhatunk társadalmi méretekben is. Tehát nem különíti el Jézus, hogy most feltétlenül arra gondol, hogy emberek, akik a maguk környezetét átformálják, vagy pedig engem alakít át szépen lassan, fokozatosan és egyre teljesebben ez az Isten igéje, amelyet hát befogadtam. Úgyhogy részleteiben és egészében talán így foglalhatjuk össze azt, hogy mit is mond Jézus ebben az egész nagy beszédben, és akkor ebből hát egy részletet, a két hasonlatot hallottuk most, ugye a mustármag és a kovásznak a hasonlatát, úgyhogy hát ez jelöli ki a mi feladatunkat is, és hát talán a Mária Rádió feladatát is. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy mindig minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük, Krisztus a mi Urunk által.
Amen. Én Uram, én
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagy szent egyház javára.
Tekints Istenünk Krisztusod arcára, aki azért adta oda áldozatul önmagát, hogy minden embernek megváltást szerezzen. Add, hogy általa napkelettől napnyugatig megdicsőjön neved a nemzetek között, és mindenütt ezt az egyetlen áldozatot mutassák be fölségednek, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Jóságos Atyánk, hálát adunk neked, mert Szent Fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből élez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház, és ígéreted záloga, melyet minden időkre adtál. Az ég és a föld magasztal ezért téged, és egész egyházaddal együtt mi is fölséged dicséretét zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn Szent Fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kényszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által a Szent Fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk Szent Fiad lelkét, a szeretet lelkét, hogy általa megújuljon hazánkban egyházad. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, papjaid és Péter püspökünk és Ferenc pápánk között. Add, hogy egyházad ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a békejelével.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az lelkem.
Istenünk, megváltásunk áldozatával tápláltál minket. Add, hogy az örök üdvössége szentségének erejéből az igaz hit mind jobban elterjedjen, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
Istennek legyen hála.
Ünnepeltük együtt az Eukarisztiát.